Rákváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.
Életének 93. évében elhunyt Földes Imre, Erkel Ferenc díjas és Moholy Nagy díjas zenetörténész, a Zeneakadémia nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténet oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége. Mai műsorunkban ráemlékezünk a 2025. május 11-i adásunk ismétlésével.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Földes Imre tanárurat, nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk a műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Amit a szignál után hallottunk, Bach első brandenburgi versenyének egy nagyon szép előadása volt, 90 évvel ezelőtti előadást hallottunk, 1935. október 9-én Londonban vették föl Adolf Busch Chamber Players, Adolf Busch irányításával Bach első brandenburgi versenyének első titrének részletét hallottuk, tehát 90 évvel ezelőtt így adták elő Johann Sebastian Bachot. Hadd tegyem gyorsan hozzá, hogy óriási muzsikus volt Adolf Busch, és ez egy akkoriban is nagyon friss és kamarazenei fogantatású előadás volt. Talán lehet ezt mondani. Mit gondolsz erről?
Igen, én nagyon fontosnak találom, hogy tiszteljük a régieket, akik ugyan nem biztos, hogy ugyanebben a formában és nem ugyanebben a szellemben játszották Bachot, Händelt és a többieket, de hallatlan muzsikusok voltak, akikre az ember nagy szeretettel gondol és szívesen hallgatja. Még akkor is, ha ma már egy picit másképpen képzeljük egyes műveknek az előadását.
Nekem Busch-sal nagy élményem a Brahms szonáták például, azokat szintén 30-as, 40-es években vette lemezre, ha jól emlékszem, Rudolf Serkinhez is volt neki valami köze, talán a brandenburgi versenyek valamelyik felvételén Serkin zongorázott is, talán ő játszott az 5. brandenburgit, mindesetre fantasztikus előadások voltak, és ugye picit ennek a mai beszélgetésnek az a célja, hogy kicsit megnézzük, hogy hogyan változtak ezeknek a nagy régi zenei zeneszerzőknek, nagy barokk zeneszerzőknek, Bachnak, Händelnek, esetleg Vivaldinak fontos műveinek az előadása. Ugye nem tudunk minden zeneszerző esetében egy évszázados felvételi hagyományról, hiszen nagyon sok zeneszerzőt lényegében elfelejtettek még hosszabb időre is, mint Johann Sebastian Bachot. Bachot 100 évet szokás mondani, hogy annyi időre felejtették el, Vivaldit mondjuk 200 évre, de hogyha például azt gondoljuk, hogy Rameaut mennyi időre felejtették el, vagy kisebb szerzőket, vagy kevésbé ismert szerzőket, akik nem voltak feltétlenül kismesterek, olykor nagymesterek voltak, ezt onnan tudhatjuk, hogy mondjuk Johann Sebastian Bach nagyon szerette Francesco Bartolomeo Contit, de mégis mára, igazából most kezdjük el újra felfedezni azt a fantasztikus életművét annak a zeneszerzőnek, akit Bach nagyra tartott, és másolta a műveit, és előadta Lipcsében. Az Bachnak a zene ízlése az a kompozícióiból is hallható. Most úgy állítottuk össze a felvételeket, hogy maradunk még az első brandenburgi versenynél, de több mint 30 évet lépünk most előre. 1968. május 19-én Bécsből, a Musikvereinből a bécsi filharmonikusokat Otto Klemperer vezényli. Most Otto Klemperer szintén egy gigász karmester volt, akinek óriási érdemei voltak Bach újra felfedezése terén is. Hát ugye nagyon sokáig, ha jól emlékszem, az ő Hámol Mise lemeze volt egy ilyen elérhető dolog, amelyen meg lehetett hallgatni a Hámol Misét. Jól emlékszem, ugye, hogy legalább egy évtizedig az volt az előadása a műnek lemezen.
Általában ő egy minta volt.
Hallgassuk most meg a bécsi filharmonikusokkal Adolf Busch Chamber Players, tehát egy kamarazenekari, 1935-ös kamarazenekari londoni előadás után milyen volt a bécsi filharmonikusoknak az otthonában, a Musikvereinben 1968-ban Klemperer vezényletével ez a tétel. Hallgassuk meg most teljes egészében a tételt. Thank you. Klemperer vezényelte a Bécsi Filharmonikusok Együttesét egy 1968. május 19-i Bécsi Musikvereinbeli koncerten. Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének kezdőtételét hallgattuk meg teljes egészében, tehát 1968-as koncertfelvételt hallottunk. A műsor elején Adolf Busch 33 évvel korábbi londoni felvételén hallottuk ugyanennek a tételnek a részletét. Mai műsorom vendége Földes Imre tanár úr. Milyen különbséget hallottál a két előadás között?
Hát én csak azt tudom mondani neked, hogy találkoztam a régi zenével, a régi zenei mozgalommal, talán mondhatom így, hogy mozgalommal. Nem emlékszem pontosan arra, hogy melyik Vivaldi koncertot hallhattam az akadémián, a Harnon Kurté koncertjével. Nagyon tetszett nekem. Hazamentem, és gondoltam, én fölteszem egy a lemezjátszóra azt a fölvételt, ami nekem megvan ebből a koncertóból. És nem akartam elhinni, hogy ugyanaz a zene, amit én most hallottam az akadémián, ugyanaz a zene szól ott a lemezről. Akkor döbbentem meg, hogy mennyire másképp lehet hozzányúlni egy zeneműhöz. Ugye a Harnon Kurtféle fölvétel levegős volt, áttetsző volt, transzparens, világos, követhető könnyedén. Ami otthon volt, az egy nehézkesebb, súlyosabb előadás volt. Nem volt rossz. De hát ez egy világ választotta el a két előadást egymástól. Szóval akkor döbbentem rá, hogy ez az új megközelítés, ez, hogy mondjam, hozzátesz a műhöz. Vagy hogy is van ez az egész? És azóta is borzasztóan sokat foglalkoztat, nem mint gyakorlati muzsikus, hanem inkább mint hallgató, zenehallgató, tehát nem is szakember, hogy mi a helye ennek a régi zenei mozgalomnak. És úgy kialakult bennem, hogy mintha egy gömböt képzelnénk el, a gömb közepébe pedig ott van a mű leírva kottában. És akkor ez a mű rendelkezésre áll minden kor számára, minden előadó művész számára, és mindenki a maga neveltetése, a maga kultúrája, a maga tehetsége alapján nyúl ehhez a kortához. Tehát nincs egy fix megközelítés, hanem ott van a kotta, amelyik sugalmaz, és minden korban egy kicsit mást olvasnak ki belőle, és minden korban más előadó mást olvas ki. Kezdetben én nagyon úgy éreztem, hogy a régi zenei megközelítés az igazi. Hiszen ugye azt vallották, akik ezzel mélyebben foglalkoztak, hogy elő kell venni a darabot, meg kell ismerni, hogy akkor hogy olvasták a kottát, mikor írta a szerző a művet. Ahhoz kell ragaszkodnunk, mert hiszen azt akarjuk, hogy úgy akarjuk megszólaltatni, ahogy abban a korban volt. Ugye elővették a régi hangszereket, illetve kópiák készültek, elővették az oda vonatkozó irodalmat, komolyan tanulmányozták a díszítés technikát és mindent. Tehát mindent megtettek, hogy olyan legyen, mint akkor volt, amikor az a mű megszületett. Hát persze a dolog nem ilyen egyszerű, mert más termekben szólal meg a darab, a hangszerek mégse ugyanolyanok, mint régen, és hát az emberek se ugyanazt hallják, mint régen, mert ugye azért nem tudom, Brahms, vagy Schönberg, vagy Bartók után hallgatni a régi zenét, azt nem ugyanúgy halljuk, mint amikor ezek a szerzők még nem éltek. Tehát a törekvés az nekem nagyon tetszett, és én úgy gondoltam, hogy ez azért nagyon szép ez az egész út, amit a régi zenei mozgalom jár, mert hiteles akart lenni, azt akarta, hogy az eredetihez nyúlunk vissza. Nem mindenféle más szempontok vannak, hanem az, amit a szerző annak idején gondolt. Tehát ez nekem nagyon szimpatikus volt. Aztán jöttek a gondok, hogy mégse lehet pontosan ugyanúgy előadni. És be is bizonyosodott, mert ugye a különböző ágai ennek a régi zenei mozgalomnak más is másképpen nyúltak a darabhoz. Kiderült, hogy sokféleképpen lehet. Tehát valahogy úgy képzelem el, mint ahogy mondtam, hogy van egy gömb, a gömbnek az alján, illetve a közepén, ott van a kotta, és az sugalmaz minden korban mást és mást, és mindenkor mást olvas ki belőle. És az, ami jobban tetszik nekem, vagy kevésbé jobban tetszik, az is az a mű, de mindenkor kiválasztja, hogy mi az, ami neki a legkedvesebb. Az jutott eszembe, hogy ugye van egy hasonló terület, a műfordítás. Ugye tudjuk, hogy mondjuk Angliában Shakespeare-t azért nem ugyanúgy adják elő, hanem hát modern formában. De nem kell odáig mennünk, hát tudjuk, mi az a műfordítás. Hát a műfordítás alapján mondjuk egy Shakespeare mű az ugyanolyan, mint az a Shakespeare mű, amit Shakespeare megírt. Hát most mit lehet erre mondani? Hát más a nyelv, más a zenéje a szövegnek. A gondolatok azok nagyjából hasonlók, de hát a forma nem ugyanolyan, másmilyen. És mégis elfogadjuk, és mégis úgy gondoljuk, hogy az Arany János fordítású Shakespeare az ugyanúgy Shakespeare, mint a Shakespeare korábban írt Shakespeare. Mert a gömb közepén ott van egy mű, egy drámai mű, amit mindenkor más is másféleképpen értelmez, mást olvas ki belőle, de az mind-mind ugyanaz a mű. Tehát szerethetjük, nem szeretjük, választhatunk, hogy melyik előadást tetszik jobban, kevésbé jobban. Az biztos, hogy a régi zenei mozgalom nagyon sok újdonsággal jelentkezett. Például emlékszem, amikor ifjúkoromban ugye Bach szvitteket játszottunk. Fogalmunk nem volt, hogy milyen egy gavott, egy burré, hát ezek föliratok voltak, és tudtuk, hogy hát valami tánc van mögötte, de hát sejtelmünk nem volt, hogy milyen az a tánc. A régi zenei mozgalom azonban azt mondta, hogy tessék utána nézni. Hát az nem mindegy, hogy egy gavott vagy burré, más-más tempó, más mozdulat van hozzátéve. Nem lehet olyan gyors, mert mondjuk, ha felugrik egy táncos, akkor idő kell arra, hogy leérjen a földre. Abban a táncban pedig több idő kell, hogy leérjen a földre. A másik táncnál hamarabb ér a földre. Azt igenis tudni kell ahhoz, hogy egy gavottot vagy burrét úgy adják elő, ahogy az annak idején, mert Bach biztosan tudta, hogy milyen egy gavott és egy burré. Úgyhogy a régi zenemozgalom nagyon sok újdonsággal jelentkezett, de nagyon tisztelnünk kell azokat is régen, akik erről nem tudtak, vagy nem érdekelte őket, de gyönyörű előadásokat produkáltak, mint éppen hát hallhattuk ezeket a régi zenei felvételeket, amik nagyon szépek.
Adolf Busch és Otto Klemperer két óriás után, ugye 33 év választotta el tehát a két felvételt, ugye hallottuk, hogy Klemperernél már van csemballó, Buschnál még zongora volt valószínűleg a zenekarban, ugye a 5. Brandenburgit legalábbis zongorával vette föl Busch annak idején. Most hallgassunk meg egy 23 év elteltével készült Jordi Savall által vezényelt felvételt 1991 márciusában Padovából, saját zenekarát a Le Concert de Nation-t vezényli Jordi Savall, ismét első brandenburgi verseny első tételét teljes egészében, csak egy adalék majdnem egy perccel rövidebb. Ez az 5 perc alatti mű, 4 perc 45 másodperc Klemperernél, 3:58 Savall előadásában. Hallgassuk meg most ezt, ez az első korabeli hangszeres előadásban hallható tétel a mai műsorban. Thank you. Jordi Savall vezényelte a Le Concert des Nations együttest, Bach első brandenburgi versenyének első tételét hallottuk.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Mai műsorom vendége Földes Imre tanár úr. Három felvételt hallottunk. Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének három különböző előadásából, nagyon különböző korszakokból származó előadásokból, 1935-ből Adolf Busch, 68-ból Otto Klemperer, és legutoljára pedig 91-ből Jordi Savall. Ugye amikor Klemperer 68-ban a Musikvereinben előadta, akkor azért már éledezett a régi zene mozgalom, Arnon Kurék a 60-as években már dolgoztak. Nyilvánvalóan a régi zene játszásnak mindenfajta hosszú története volt már az első világháború előtt is, nagyon sok minden történt itt, onnantól kezdve, hogy Mendelssohn felfedezte Bach Máté pasiát, Mendelssohn előtt is volt egy vonal, tehát nem szakadt ez meg teljesen, de mondjuk a mai értelemben vett historikus régi zenejátszás, az körülbelül olyan 50-60 évre tekint vissza mostantól. Nagyon érdekes kapcsolatok voltak, azt mondják, hogy Arnon Kurtot említette tanár úr, Arnon Kurt lemezeit állítólag Karajan titokban otthon hallgatta. Ki tudja, hogy mit gondolt róluk, de valamiért föltette a lemezt, és közben teljesen mást hirdetett, és nagyon érdekes, nem is olyan régen tudtam meg, hogy John Eliot Gardiner, akinél én tanulhattam, és aki hála Istennek még él, John Eliot Gardiner és Leonard Bernstein, ők mindketten Nadia Boulanger növendékek voltak, ezt tudtuk, valószínűleg onnan is ismerhették egymást, és állítólag ők hosszú telefonbeszélgetéseket folytattak rendszeresen egymással zenéről, tehát volt egy kapcsolat a két nagyszerű muzsikus között, hogy ebben mennyi az igazság, erről még Gardinert lehetne megkérdezni. És most megint ugorjunk, javaslom vissza egy kicsit, ugye Bach után, hát Händel egy logikus zeneszerző, akivel foglalkoznunk kell, Händel, te nem felejtették el sohasem teljesen, a Messiás végigment a 19. században, a londoni nagy angliai Händel kultusz ihlette Haydnt az oratóriumokra, sok minden volt. Térjünk vissza 1944-be Berlinbe, ahol a Staatsoperben a számomra egyik legkiemelkedőbb karmester az egész világon, az egész történelemből, Wilhelm Furtwängler, akit én nagyon-nagyon sokra tartok muzsikusként, ő vezényli a berlini filharmonikusokat. Händel D-moll koncertó grosszójából, az Opus 6-os sorozatból csak egy kis hangulatot idézzünk föl, hogy hangzott Händel 1944-ben.
Thank you.
kalandozás szót említetted, azt hiszem, hogy nagyon fontos, amit mondtál. Akkor döbbentem rá, hogy amit addig nem is tudtam, mondjuk a Máté Passió is, ha hallottam, ott ugye fuvolákat használtak. Hát persze, hogy fuvolákat, mert az volt a zenekarban. De az ember megnézi a kottát, akkor kiderül, hogy nem csak a hagyományos fuvola, hanem a blokkflőte is ott van. Vagyis Bach számára ez a két hangszer, ez nem ugyanaz. Tehát ha én föl akarom eleveníteni a régi időket, vagy közeledek hozzá, akkor miért két fuvolával adjam elő, ha egyszer a partitúrában az van, hogy az egyik fuvola is, meg a másik típusú, mondjuk fuvolaféle, azt kérte Bach. Hát akkor adjuk így elő. Persze az elején nem volt blokkflőte, tehát hol volt zenekarban blokkflőte, tehát az kicsit le is nézték, hát az egy furúja, hát az egy népi hangszer. Aztán bekerült, ugyanúgy, ahogy a csembaló is lassan bekerült ugye a zene élet vérkeringésébe. Attól kezdve bizony ezt elvártuk, hogy az a kétféle fuvola az ott legyen a Máté Passióba, mert Bach maga így gondolta, mert az a hangzáshoz kellett az ő elképzelése szerint.
Egy percet játszanak csak a Máté Passióban a furulyák, de az nagyon fontos, az az egy perc, hogy akkor az az ósmerc, az a tenor akkompanyátóban, ott a két oboa da caccia, ami megint egy rejtély hangszer, hiszen azt is a historikusoknak kellett újra felfedezniük, megépíteniük, megtanulni rajta játszani. Ugye régebben angol kürtel helyettesítették ezeket általában, vagy Mendelssohn éppen klarinéttal, ő még angol kürtöt sem használt. Ugye Busch, Klemperer és természetesen Saval, ők azokat a hangszereket használják, amelyeket az első brandenburgi versenyben Bach odaírt, bár a violino piccolo az egy megint egy érdekes kérdés, hogy azzal mit csináltak, mert ugye azt általában az máshová hangolt kisebb testű hegedűt képzelt el Bach, ezeket nem így játszották, és itt most hallottunk egy Handel nagy Concerto Grossónak egy nagy francia nyitányát, egészen monumentális, időtlen előadásban, Furtwängler előadásában, aki hát a egyik legnagyobb karmester volt a világon, és igaz, 1944-ben járunk, tehát most már több mint 80 évvel ezelőtti felvételt hallottunk. Most hallgassunk Handelt, egy másik Concerto Grosso, de szintén az Opus 6-os sorozatból, a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában, hiszen ők Magyarországon és Európában nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a barokk zenei repertoár ismert legyen. Ugye Cidra László volt az állandó munkatársuk, aki megírta nekik a díszítéseket, ahogy a Liszt Ferenc kamarazenekar tagjai mondták, kicidrázta nekik a díszítéseket, és én is az ő lemezfelvételeiken nőttem föl barokk zenében, például a brandenburgi versenyeket elsősorban velük hallgattam. Hallgassunk most egy kis Handel Concerto Grossót, valamikor a 80-as években, tehát megint ugrunk 40 valahány évet Furtwänglerhez képest, és a Rolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekarnak egy Hungaroton lemezéről Handel Opus 6-os Concerto Grosso sorozatból az F-dur koncertó részletét halljuk. Thank you.
Megint mondtál egy kulcsszót, a díszítés. Régen a muzsikusok nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy ezt a díszítést hogy kell olvasni. Amióta van a régi zenei megközelítés, hallatlanul komolyan foglalkoztak azzal, könyvek tanulmányozásával, hogy egy adott mordent, trilla az milyen legyen. Alulról kezdődjék, fölülről kezdődjék, és akkor egy időben ezt rendkívül komolyan vették, hogy annak a trillának vagy mordentnek annak pontosan olyannak kéne lenni, ahogy a nagykönyvekben van. Most már ettől eltekintenek. Ezt nem veszik olyan komolyan, hiszen az a díszítés, az lehet improvizatív, és ugyanolyan élményt ad, ha nem egész pontosan olyan, mint amit a könyvekben olvasni lehet. Úgyhogy ilyen értelemben a régi zene mozgalom már nem olyan mereven gondolkodik, mint az elején, ami egyébként teljesen természetes, hogy amikor elkezdődik egy mozgalom, akkor hát ortodox módon nyúlnak hozzá a témájukhoz, és most már szabadabban csináljuk, szabadabban csinálják a muzsikusok, és a trillák, mordentek élik a maguk életét egy picit már szabadabban, és valószínűleg a hatásuk az ugyanolyan, mint ahogy a könyvekben van, csak az előadó művész dönt, hogy milyen ékesítést akar adott pillanatban játszani.
Nagyon érdekes, mert valószínűleg mondjuk 200 évvel ezelőtt, a 19. század elején sok munkájába telt mondjuk a karmestereknek, vagy akkor még nem voltak karmesterek, de mondjuk a vezető zenészeknek rászoktatni a zenészeket arra, hogy csak azt játsszák, ami a kottában van. Tehát leszoktatni arról őket, hogy díszítsenek. Spórról hallottam azt hiszem azt a történetet, hogy Olaszországban járt 1800 körül, és hallott egy zenekart, teljes elszörnyedéssel írja le Spór, hogy a zenekar minden tagja állandóan a koncert közben kadenciákat játszott a szólamában, beleértve a kürtösöket is. Tehát mindenki díszített, az egész teljesen szétesett, tehát rendet kellett csinálni, ugye elképzelhetetlen lenne a romantika, Brahms, de Schumann, Wagner a fegyelem nélkül, hogy pontosan azt játsszák, ami a kottában van, és ezt a fegyelmet kellett valahogy újra a historikusoknak jó értelemben fellazítani, hogy a darabok igazi szelleméhez visszatalálhassunk. 90-es évek előtti volt ez a felvétel, biztosan a 80-as évek körül, vagy talán korábban készült a Liszt Ferenc Kamarazenekar imént hallott Händel felvétele. Hallgassunk most bele ugyanebbe a Concerto Grossoba, tehát az F-dur Concerto Grossoba opusz 6 numero 9, a Collegium Musicum 90 kiváló angol régi hangszeres együttes, Simon Standage koncertmesterként irányítja őket, ennek tudjuk a pontos dátumát, 1997-ben vették föl, Jordi Savallék után a mai műsorban ez a második előadás, amelyet korabeli hangszereken hallunk. Thank you. F-dur koncerto grosszójából hallottunk két tételt, az Opus 6 numero 9-es koncerto grosszóról van szó. Most a Collegium Musicum 90 kiváló angol régi hangszeres együttes játszik. Én nagyon szeretem az ő Handel előadásaikat. Mindenkinek ajánlom ezt az Opus 6-os sorozatot. Három nagyszerű CD velük. Ezek csendos lemezek egyébként, és Simon Standage volt a koncertmester és a művészeti vezető. 1997-es felvételt hallottunk. És ugyanezt a Concerto Grossót előtte a Liszt Ferenc Kamarazenekar szintén nagyszerű előadásában hallottuk, abban egyébként Perti Zsuzsanna csembalózott annak idején, és Róla János volt a koncertmester. Nem is nagy az időbeli különbség a két felvétel között, ugye a Liszt Ferenc Kamarazenekar a ma használatos hangszereken, de egy friss, stilisztikailag informáltabb előadásmódban szólaltatta meg a barokk zenét, és készített nagyszerű lemezeket a Hungarotonnál, ugyanakkor a klasszikus értelemben vett Hungaroton utolsó korszakának a végén a régi zene játszás is nagyon felemelkedett a Hungarotonnak köszönhetően. Most a mai műsorban pont nem hoztunk magyar régi zenei előadókat példaként, de hát mindenképpen említsük meg a Capella Savariát, a Concerto Armonicót, Németh Pált, Nicolas Megigent, természetesen Zádori Máriát, akik nélkül más lett volna az egész világnak az elmúlt 30-40 év régi zene játszása, hiszen például számtalan nagyhírű, világhírű énekes, énekesnő vallotta be nekem privát beszélgetésben, hogy Zádori Mária miatt kezdett el ezzel a repertoárral foglalkozni, hogy meghallgatta azokat a lemezeket. Ugye most hangszeres zenére koncentráltunk a mai műsorban. Először Bach első brandenburgi versenyének, Adolf Busch, Otto Klemperer, illetve Jordi Savall féle három felvételén keresztül áttekintettünk egy tényleg egy 60-70 éves periódust, hogy hogyan változott annak a műnek az előadása. Most Handel Concerto Grossókat Furt Wenglertől Liszt Ferenc Kamarazenekaron keresztül a Simon Standage vezette angol historikus együttesig. Miközben hallgattuk ezt a nagyon szép Handel zenét itt a stúdióban, mai műsorom vendégével, Földes Imre tanárúrral, közben arról beszélgettünk, hogy hát igen, vannak ezek a dolgok, hogy hogyan olvassuk a kottát, eleve milyen kottánk van, milyen hangszereken játszunk, milyen teremben, mekkora létszámmal, tudjuk-e a díszítéseket, stb. Végtelenségig lehet ezen a területen kalandozni. És ez a műsornak ez a címében is benne van, ez a kalandozások, amelyre itt vállalkozunk, de hát azért a művészi tehetség valahol az a legfontosabb talán.
Hát biztos. Azelőtt ugye sok vita volt arról, hogy mondjuk a Bach szonátákat, vagy bármi régi zenét szabad-e mai hangszereken játszani? Nem kellene mindent a régi hangszereken játszani, és nem szabad a mai hangszereken. Ez elmúlt.
Mert szerencsére, végül is,
szerencsére, mert végül is, ha meggondolom, hát most akkor egy zongorista maradjon ki a Voltemperites klavírból, ami nem a zongorára volt írva. Hát teljesen lehetetlen. Úgyhogy tudomásul kell venni, hogy végül is egy, mondjuk egy remek művet a legkülönbözőbb hangszerekre el lehet játszani. Tudomásul kell venni, hogy abban a gömbben, amit én úgy elképzelek, amiben benne van a kotta is, sugalmaz rendkívül sokféle fölvételt, abban ez is benne van, hogy a zongora is el tudja játszani azt, amit a csembaló játszott, és ha egy nagy művész csinálja, aki ihletett nagy muzsikus, nagy szellem, akkor én azt pontosan ugyanúgy elfogadom, mint hogy a régi zene hangszeren játszik. És ha régi zenei hangszeren játszik, és nem elég tehetséges, akkor én inkább a mai hangszeren egy tehetséges muzsikus hallgatok meg.
Ez egy nagyon jó végszó ehhez a beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm Földes Imre tanár úrnak, hogy eljött hozzánk ebbe a műsorba a vendégnek, és Azt hiszem ehhez az utolsó gondolatmenethez illően talán az a jó, hogyha egy kiváló modern hangszeres előadással fejezzük be ezt a műsort, és hát egy óriási gigászunk volt, mi magyarok nem mindig tudjuk eléggé megbecsülni a zseniális előadóinkat, Kovács Dénes, akinek a neve, biztos vagyok benne, hogy örökké fennmarad addig, amíg lesz klasszikus zenei élet, annyian fantasztikus hegedűs volt, egyébként a Beethoven hegedű verseny felvétele, ha jól tudom, máig referenciának számít, bárki művész veszi föl újra ezt a darabot, pedig hát Beethoven hegedű versenyből azért jó néhány lemezfelvétel létezik, úgyhogy Kovács Dénesnek a Vivaldi felvételével fogunk elbúcsúzni, minden lemezfelvételt ajánlok egyébként tisztelettel a hallgatók figyelmébe, Kovács Dénes például a Bach hegedű versenyek is egészen csodálatosak vele, de most a Vivaldi négy évszakból a tavasznak az egyik tételével fogunk búcsúzni. Itt Kovács Dénes játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát egy nagyszerű karmester Lamberto Gardelli vezénli. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
Hát én köszönöm megint azt, hogy meghívtál.
Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György, és Földes Imre tanárural mai műsorom vendégével együtt Vivaldi nagyon szép zenéjével kívánunk önöknek szép délutánt és estét.
Életének 93. évében elhunyt Földes Imre, Erkel Ferenc és Moholy nagydíjas zenetörténész. Mai adásunkban ráemlékeztünk, a 2025. május 11-i műsorunk ismétlését hallották.